Sziasztok, magyarok! A mai törpe safari témája a mesés gazdagság. Szerintem a gazdagság az árcédula megtekintése nélkül avokádót venni. Mások szerint a gazdagság, ha sehová sem kell sietnünk, mert megvárnak. Szponzorunk szerint a gazdagság mindannyiunknak kijár. Ők pedig nem más, mint a Kunsági Pegazus KHT, az épülő gazdasági csoda első számú felelősei. Nekik köszönhetően a Kiskun Métejházi kistérség lett Európa térösszefolyója, már ami a szokatlan befektetéseket illeti. Mottójuk, hogy az ország szányra kap, és az aranyat farmoló bitcoint bányászó kisemberek a tollai. Számtalan iparágat támogatnak, és úttörő módon marginalizált csoportokat is bevonnak a fejlesztéseikbe. Együttműködnek a jórészt yetiket alkalmazó tundra spagetti gyárral újabb piacok elérésében. A 3D nyomtatott videójátékos spagettiük már is nagy siker azok körében, akik szeretnek a játékokba is magukkal vinni házias ízeket. Továbbá telefonos lelkisegész szolgálatot működtetnek, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park mocsaras részén élő csápos rémségek és mérgező szellemek adnak empatikus támogatást több élethoz tapasztalatával. Sikereik másik titka az iparágak merész kombinálása, ami országszerte futótűzszerűen terjed. A derékszögű takarékszövetkezet már bizonyította, hogy az alkohol jót tesz a pénzügyeknek. A Presso Galéria ebből tanulva páratlan műalkotásokat, na jó, legyünk őszinték, futottak még kacatokat árul, és az áru kapcsolásra helyezi a hangsúlyt. Könnyebben megy a művészet élvezete, ha a vendég már annyit ivott, hogy kommunikációs képességei a bankkártya odaérintésére szorítkoznak. Az állami szerveket is új módon monetizálták. Ezekkel az intézményekkel bizony elsőre szorongáskeltő lehet találkozni, pedig már nem olyan bürokratikusak, mint régen. Emlékszem én is az első jogsim átvételére, hűha! Mielőtt elindultam a hivatalba, egy pénzváltónál a tárcámban mindent ropogós 500-asokra váltottam, hát ha az önkormányzati kifutókon szükség lesz rá, ha meg kell tömni egy osztályvezető úr harisnyáját. Aztán végül ízléses távolságot tartottak, szóval nem is volt mitől félni. Újabban pedig a hivatali menük bevezetésével a gazdaság tovább szalad a pénzünkkel, amíg mi sorban állunk ügyeinket intézve, egy postán sült szelettel vagy földhivatali pecsenyével a kézben. Sőt, errefelé a színházak is átalakultak. Ma már a Hamlet mellé extra ropogós békön és dupla sajt kérhető. A színészek jelmezein pedig annyi a márkajelzés, akár a Forma 1-es pilótákon. Viszont így már nem kell kételkedni, hogy Otello milyen likört ivott volna az első felvonásban a híres bankszámlanyítós jelenetben. A kreativitás pedig nem áll meg a határoknál. A Tesla például belátta, hogy önvezető autói kicsit drágák a hazai piacra, így inkább önvezető ételeket gyárt. Lentkerekes lepény, elektromos tokány, a finom ízek bárhová elkísérnek. Egy kanadai cég pedig lángtengert szervez neki a Kiskunságra, nem tudom, hogy ez hogy fog pénzt hozni, de a bejelentésre a Bux Index már is 3%-ot ugrott. Hogy jobban megismerjem a sikereinket, elmentem Kiskun Métejházára, a titkos társaságok körében és állami tendereken egyaránt népszerű Kunsági Pegazus központjába. Ahogy beléptem, közbeszerzést éreztem a számban. Náluk minden ajtó a munkavilágába vezet, és minden a haszonról szól. Még az akváriumban is bérhalak úszkáltak. Állítólag olyan ütemben gazdagodnak, hogy a cég bankszámláját az űrből is lehet látni. Nem véletlenül becézik őket egyszerűen KP-nek. Az épületben végigvezetett egy kedves hölgy, Kincses Kazmetra, a Kunsági Pegazus ügyfélszolgálati kapitánya. Kazmetra kalózból lett informatikus, a rendszerváltás előtt az IBM szovjet fejlesztő mérnöke volt. Később jött rá, hogy a sikert errefelé nem megabájtban, hanem literben mérik. Kalóz gyökereire építve ő lett a nyílt medencés munkavégzés hazai úttörője. A hagyományos és állóasztalok után az ügyfélszolgálaton bevezette az úszóasztalokat. Az itteni munkát eredetileg sok kisvárosi telephelyen végezték. Onnan szervezték ki először otthoni kátakba, majd a nyílt irodák terjedésével egy központi medencébe. A költséghatékonyság páratlan. Nem kell drága szék, meg mi egymás. Áthozták ide a kakaóbiztos számítógépeket, és megy az office rajtuk. Így aztán mindenki otthon hagyhatja a drága üzleti ruhákat, valamint a méltóságát. Egy idő után már a balonos vizet is mellőzték. A hangulat pedig pazar. Kazmetra munkatársai reggelente a rajtaütés cukrászda helyi büféjéből vett kátfalatokat és zuhany cukorkákat kínálgatnak egymásnak. Ekkor amúgy még nincs víz a medencében, mert azt először szép kátyával fel kell tölteni. Kazmetrát egy kicsit láttam is munka közben. Egy szabja suhintással feldolgozott egy tucat táppénzes papírt, majd fekete puskaporos pisztolyát a főváros felé elsütve egy egész hajónyi új belépőt jelentett be a hatóságoknak. Nem is csoda, hogy ilyen sokra vitte. Ráadásul több hazai céggel is jó kapcsolatokat ápol. A tiszabői antik gyár szakmai segítségével még régi italokat is készítenek. Ahogy Einstein megállapította, az idő relatív. Egy 10 éves viszkinél például, ami a vásárlónak 10 év, az a pincében a pénzmozgások sebességétől függ. Apropó, a pince is szorgos kezekkel volt teli, a hordók közt idénymunkások épp aranyat farmoltak valamelyik online szerepjátékban. Ők nem havi béresek, de nem is óra béresek. Kizárólag ingyen pólókkal és szlogenekkel tartják bennük a lelket. Ők talán még nem jöttek rá, hogy az élet maga is az ingyen elkezdhető értékesítési modellt követi, csak ebben az óceánban nem ők a bálnák. A diplomagyártó részlegen pedig csak úgy száz a csillámpor, mert itt nyomtatják a limitált céliás végzettségeket. Tudjátok, több egyetemen vannak már emelt tandíjas szakok. Ezeken a normál szakokkal azonos végzettség érhető el, de a diploma exkluzív csillogós fóliával bevont, és az önéletrajzba is csupa nagybetűvel lehet beírni. A beépített antikorrupciós szekrények között lavírozva itt találkoztam Gárdonyi Galateával, az egykori operaénekessel. Galatea a fővárosi nyüzsgés helyett nemrég ide vidékre költözött, és a művészetek közül már csak az írásnak él, annak is csak a munka után. Ha vannak kisgyerekek a családban, akkor biztosan találkoztatok ifjúsági kalandregény sorozatával, ismertebb művei a Horácius és az ukrán benzinkutas, vagy a Horácius a Bélszámfejtők szigetén. Új-Budán nemrég a legújabb regénye, a Horácius és az elvezett nyugdíjpénztár premierjére készült, azonban a munkát akadályozta, hogy a pincéjében valami evészavaros társaság szerveződött, egy nagy fénytárgy körül, miközben minden nap ingatlanosok zaklatták, hogy eladó-e a lakás. Egy ideig dolgozott az Új-Budai Opera ültetvényen, de valahogy sosem érezte jól magát. És ezzel nem az émeigésre gondol, hanem arra, hogy ott az opera ültetvényen, mintha vékonyabbak lennének a határok a tudatállapotok között. Egyszerre érezte magát magának és másoknak. Mint amikor felszállunk a villamosra, és néhány perce beleolvadunk a tömegbe. Nem nagyon tudtam vele csevegni, mert Kazmetra átvezetett egy csontfehér irodába, ahol bemutatta a cég gazdasági szaktanácsadóját. Ő volt az, aki szokatlan statisztikai módszerekkel ide pozícionálta a KHT központját, ami felfoghatatlan sikerekhez vezetett. A tanácsadót jelképesen havi 30 ezüstért foglalkoztatják. Utcadiplomás közgazdász, akit az élet tanított. Ahogy kezet fogott velem, reflexből megnéztem, hogy megvan-e még a pénztárcám. A szemeiben csak ürességet láttam. A szája mosolygott, de valahogy nem állt össze mosolyá az egész. Smirgli papírszerű hangján elmondta, hogy egy ideig Írországban dolgozott aranyművesként és aurás mesterként, de a szakember hiány miatt hazajött kamatoztatni a tanultakat. Mindig is tudta, hogy a kiskunmétejházi kistérségben mesés kincsek hevernek kihasználatlanul. Ahogy ezt elmondta, a közeli folyosón az arra járó két táborra szakadtak, szembefordultak, majd csillogó szemekkel egymásnak estek. Olyan volt akár egy pankrátor mérkőzés, ahol az erőszak mögött komoly előadó művészet húzódik meg. Kazmetra a vállamra tette a kezét és megnyugtatott, hogy nincs ebben semmi különös. Ez náluk a 10 órai harc, olyan, mint a Toyotánál a reggeli torna, vagy az úszó KFT-nél a fedélzet napi felmosása. Egy párat ő is közé durrantott az embertömegnek, valami babzsákszerű lövedékkel. Ahogy a harc véget ért, megállítottam egy izmos, fekete csuhás fiatalembert, hogy hogy érezte magát. Elmondta, hogy ez egy testhez álló gyakorlat, ugyanis ő félállásban amúgy is ninja. Pironkodva bevallotta, hogy otthon szokott gyakorolni a barátaival, mert hát ez az igazi szenvedélye. Itt pedig beszállítók számláit könyveli, cukrászokra szakosodva. Csodálkoztam, hogy miért kényszerül ilyen fél megoldásra valaki a nagy bőségben. Azt felelte, hogy nem lehet valaki minden percben ninja. Egyszerűen nincs annyi ninja munka. Nem villanyszerelők, hogy folyton hívják seftelni őket. Nem mehetnek el a szomszédnak egy kicsit besegíteni ninjázni. Így aztán maradnak a részmunkaidős állások a nagy multik szolgáltató központjaiban. Az öccse pedig egy kisebb cégtől képezte át magát ninjává támogprojekteken. Mesterei először TB ügyintézőnek képezték ki, aztán jött a dobócsillag, a nunchaku, ma már bezzeg olyan felkészült, mint aki már a szakközében is füstbombákat dobált. Épp egy nagy munkájukat kezdte volna ecsetelni, ahol valami politikussal is együtt dolgoztak, de Kazmetra visszaparancsolta a monitor elé. Átkísért az informatikai újrahasznosító osztályra, ott pedig, ejha, több volt a kincs, mint Donald kacsa villájában. A falak eléggé össze voltak égve, de ez megesik egy ilyen régi épületnél. Állítólag azt a rengeteg aranyat számítógép alkatrészek beolvasztásában nyerték. A környező falvakban csak Pentium bányászoknak hívják őket. Búcsúzás előtt be akartam nézni a levéltárba, mert mostanában sokat foglalkoztat az idő múlása. Tudjátok, aszúsodnia kell a múltnak, hogy emészthetőbb legyen. Azért vannak sok levéltárban nyilkos falak és penészes kartondobozok, mert nem csak a jó bor, de a jó irat is aranyvörösre érik. Be is kísértek egy külön részlegbe az épület végében. Oda bent, mintha egy nagy tölgyfahordóban lettünk volna. Minden falat, még a padlót és a plafont is kopott deszkák borítottak. Itt találkoztam ismét a gazdasági tanácsadójukkal, aki a társadalmi felelősségvállalás jegyében elmondta, hogy a cég további fejlődése sok áldozatot kíván, és vissza kell adni a természetnek azt, amit az adott nekünk. A tanácsadó kivette a kontaktlencséit. A szemei úgy ragyogtak, mint egy második napkelte a salgópolcok között. A zakója alól neonfényű szálak repültek szét, és ahol az imént még állt, ott üres ruhák hultak a parkettára. Egy elemi erejű recsenéssel lerepült az illattáról a tető, és felettünk egy kékes-lilás diszkósárkány állt össze. A Balaton nyelei rémmel szemben ez nem csak egy fióka volt. Sok méterről is éreztem a szelet, amit a színjátszó szárnyaival kavart. Ösztönösen a falak felé kezdtünk húzódni, a szabadba vezető ajtót közelítve. Kísérőink eliszkoltak. Csak én és Kazmetra maradtunk a levéltárban. Kísérőm leadott egy figyelmeztető lövést, de ezt a sárkány észre sem vette. Lecsapott a terem közepére, és a polcokat félredobva méteres darabokat vágy ki a parkettából. Fogaival kihúzott a földből egy vastag fémláncot, és rántott rajta párat. Valami megmozdult a mélyben, és én is beleremegtem. Aztán egy szakadó hang, mintha lehúzták volna a világ legnagyobb sliccét. Mellettem a kisebb dobozok lehultak a polcokról. A porladó papírok közt aranygyűrűk és karpelcek sokaság ömlött a parkettára. Fura jelek voltak belejük vésve, nem úgy néztek ki, mint amit mostanában olvasztott a processzor magukból meg alaplapokból. A sárkány a kiásott lánc végén karmaival megragadott egy nagy kopott faládát, és akkora rendületet vett, hogy a padlóra kerültünk a száncsapástól. Elrepült a magasba a ládával együtt. Kazmetra a pisztolyát félre dobva, amit csak ért a zsebébe pakolt. Én csak néhány rúnákkal díszített karpelcet tudtam eltenni, mert az épület megdőlt. Először csak néhány fokkal, aztán egyre jobban. Mintha hegyet másztunk volna, úgy kapaszkodtunk fel a polcokon az egyik kiárathoz, ami nemrég még talajszinten volt. Az ajtón kiugorva nem igazán értettem, merre van fel és le. A kopár pusztán nedves fű és füllett tengeri szél fogadott. Pedig ez elég száraz egy régió. Égtelen recsenéssel földbe süllyedt az épület, ami egy perce még az irattál volt. Mintha a föld nem is föld lett volna, hanem tenger, az irattál pedig egy kettétört gája. Kazmetra elszánt arca visszakísért a főépületbe, közben pedig telefonon érthetetlen szaknyelven beszélt kollégáival. Nem hangzott valami meglepetnek. Sokat emlegette a kalkulált kockázatokat, és hogy a következmények utolérik a vezetőit. A főépületbe visszaérve legtöbben ügyet sem vetettek rám, akkora volt a nyüzsgés. Kazmetra összehívta az ügyfélszolgálati csapatát, magához vett egy elszény fekete puskaport, és elszánt léptekkel elindult egy másik épületbe. Mivel a baj már megtörtént, nem akartam éjgyomorral hazamenni. Távozás előtt a büfénél beszélgetve megtudtam, hogy a levél és kincstár egy több ezer méter mély hasadékba csusszant, ahonnan nincs visszaút. Így a cég mesés vagyonának nagyja odaveszett, és enélkül nehéz lesz garantálni a piacképes működést. Legykák szerint a cég üzleti modellje a szerencsésen talált nemesfémek tisztára mosása volt, legitimnek tűnő utakon. Megkérdeztem, hogy miért nyilatkoznak erről ilyen bátran, erre egyikük felnevetett, és egy marétnyi aranyláncot felmutatva azt mondta, hogy az imént két kézzel vette fel a végkielégítését. A sógora pedig elintézi, hogy jövő héten az egész brigádja a csepeli ananászbányában dolgozzon tovább. A többiek bólogattak, és ahogy leszültem, a kunsági Pegazus elég jól mutat az önéletrajzukban. Mondjuk az igaz, hogy ez egyik a kevés cégnek, amit jogszerűen írhatnak a rezümébe közpénzből összevágott betűkkel. Hazaérve bekapcsoltam a híradót, és a Nemzeti Kanári ledőlt az ülőről. A diszkósárkányt ugyanis pár órán belül több helyen látták, ahogy rejtett kincseket vesz magához. Nem derült ki, hová vitte őket, mert sokan letargikus állapotba kerültek, hallva, hogy a gazdaság motorja lefulladt. Az éppen zajló sportesemények eredménytelenül zárultak. Nem döntetlenre, hanem minden eredmény nélkül, ahogy a játékosok és a közönség egyszer csak megelégelték a sok ezerszer ismételt mozdulatokat, és elindultak a hűvös éjszakába, ki tudja hová. Egy körkapcsoláson megmutatták a kunsági Pegazus távozóban lévő vezérigazgatóját. Vörös volt a feje, és az asztal püfölte az ökleivel, szóval gondolom most egy ideig a hobbijainak fog élni. Azt is bejelentették, hogy a Jóléti és Hajózási Minisztérium már keresi az utódát, és első körben céllövő versenyt fognak tartani, hogy döntsenek az, hát egyelőre csak egy jelentkező közül, mert a többi kiszemeltjük megkeresésükre unottan legyintett. Hát, ilyen a gazdasági fejlődés. Egyszer fenn, egyszer len, aztán megint len. Tudjátok, ahol fűrészelnek, ott hullanak a könnyek. Következő műsorunkban a rejtett megyébe látogatok, és megpróbálom életre kelteni a színeket a nagy kilátástalanságban. Addig is gondoljatok arra, hogy a történtek nem a ti hibátok. Annyi minden a ti hibátok, de pont ez nem. Azért ez is valami.